Isten igéjét, kedves testvéreim, Mózes 4. könyvének 20. részéből fogjuk olvasni. Mózes 4. könyvének 20. részéből a 2-től 13-ig terjedő verseket fogjuk olvasni. De nem volt vize a gyülekezetnek, ezért összegyűltek Mózes és Áron ellen. Perlekedni kezdett a nép Mózessel, és azt mondták, bár csak oda vesztünk volna, amikor testvéreink meghaltak az Úr színe előtt. Miért hoztátok az Úr gyülekezetét a pusztába, hogy itt halljunk meg állatainkkal együtt? Miért hoztatok ki minket Egyiptomból, és miért vezettetek erre a rossz helyre, ahol nincs vetés, sem füge, sem szőlő, sem gránátalma, és innivaló víz sincsen? Erre Mózes és Áron elment a gyülekezet színe elől, a gyülekezet sátrának bejárata elé, arcra borultak, és megjelent nékik az Úr dicsősége. Majd így szólt az Úr Mózeshez, vedd a botodat, és gyűjtsd össze a gyülekezetet te és Áron a testvéred, és mondjátok ennek a kősziklának a szemük láttára, hogy adjon vizet. Fakasz nekik vizet a kősziklából, és adj inni a gyülekezetnek és állataiknak. Mózes tehát elvette a botját az Úr színe elől, ahogy megparancsolta neki. Mózes és Áron összegyűjtötte a gyülekezetet a kőszikla elé, és azt mondta nekik, hallgassatok ide, ti lázadók, hát a kősziklából fakasszunk nektek vizet? Ekkor fölemelte Mózes a kezét, és ráütött a botjával a sziklára két ízben, és sok víz fakadt, és ivott a gyülekezet meg a jószáguk is. Ezután azt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak, mivel nem hittetek nekem, hogy szentségemet megmutassátok Izrael fiai előtt, nem viszitek be egy gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Ezek Meribá, azaz a versengés vizei, ahol perbe szálltak Izrael fia az Úrral, de ő megmutatta nekik, hogy szent. Köszöntünk mindenkit szeretettel ezen a délutánon. A legjobb helyre jöttünk, az Úr házába. Itt van az Úr Jézus, a kőszikla, itt van az élő víz, friss és üdítő, merítsünk ebből a forrásból, teljünk be az Úr házának javaival, és így menjünk a mi szolgálatunkra, végezve feladatunkat. Kérem szeretettel az énekkar szolgálatát, azután Iványszki Dávid testvér fog szolgálni.
Oh, bizonyságtevésemet egy élménybeszámolóval szeretném kezdeni. A július hónap elején 8-ától egy kéthetes missziós úton vehettem részt, egy olyan missziós úton, amin tavaly is ott lehettem. Idén 9 amerikai testvér jött újból Romániába, a szervező lelkipásztor testvér idén 17-ére volt, és az ő elmondása szerint Románia nagyon a szívéhez nőtt, és tényleg megtehetni, hogy bárhova menjen, de nagyon megszerette itt ezt a környéket, és ezért, mint említettem, már 17-ére jött idén, és még azt mondta, hogy legalább egy ennyit szeretne jönni. Hát imádkoztunk érte, hogy a Jóisten adjon neki erőt, hogy tudja ezt végezni tovább. Ez a csapat elsősorban a gyermekekkel foglalkozik, és az egész napra kiterjedő programjuk gyerekklubokat foglal magába, és délutánonként, vagyis késő este pedig a szülőkkel, valamint a felnőttekkel foglalkoztunk. Ebben a munkában az én feladatom a fordítói munka volt, fordítói feladat ellátása, és jó volt megtapasztalni, hogy bár földrajzilag egy óceán választ el minket, mégis van egy közös pont, a Jóisten, a Biblia, az, ami legyünk bármilyen távol, itt földi szemmel egymástól, mégis összeköt minket, és ez egyforma bennünk. Ezért fel is szeretnék olvasni egy elég hosszú listát, hogy honnan köszöntik a gyülekezetet. Hát köszönti Lee Wisdom testvér, ő ennek az Extreme Mission csoportnak a vezetője, Los Angelesben lelkipásztor ő, Phoenix városból Tim Franks ifjúsági lelkipásztor testvér küldi áldását a gyülekezetre. Ugyancsak Szentgyörgyről, Szent Katolnáról, Kézdivásárhelyről, Csernátomból és Sepsi Bükszádról is hozom a gyülekezetnek az ottani testvérek köszöntését. Röviden még el szeretnék mondani nagyon érdekes dolgot. Szent Katolnán nincs gyülekezet. Viszont ott is munkálkodnak a testvérek, és kezd kialakulni egy jó kis közösség. És egy nagyon komoly ima témájuk az volt, hogy a Jóisten rendeljen egy olyan helyet, ahol összegyűlhetnek imádkozni, közösséget gyakorolni. És hát így jutottunk el oda, hogy Szent Katolnán a délutáni összejöveteleinket egy volt kocsmában tartottuk. Olyan meglepő volt tényleg, hogy még a falon ott voltak a letépett papírok, és mégis ennek a kocsmának a tulajdonosa, volt kocsmának a tulajdonosa úgy érezte, hogy be kell fogadja a hívő testvéreket. És milyen szokatlan lehet számunkra talán olyan körülmények között imádkozni, ahol eddig hát nem ez volt a jellemző. És ez is volt egy tanulsága ennek a két hétnek, hogy a Jóisten útjai kifürkészhetetlenek. Igen, ahogy említettem, 9 személy jött Amerikából, kb. Ugyanennyi fordító is volt, gyermekekkel foglalkoztunk, játékokat játszottunk eleinte, utána pedig a bibliai történeteket volt, hogy eljátszottunk, volt, hogy elmagyaráztunk a gyerekeknek úgy, hogy megértsék, számukra is világos legyen. Délutánonként a felnőttekkel is foglalkoztunk, és egy ilyen alkalommal volt egy üzenet számomra, amit már megosztottam az IFI-ben, viszont nagyon élő még bennem, nagyon friss. Amikor Lázár feltámadásának történetét boncolgattuk, akkor egy gondolat nagyon megragadt engem. Az pedig, hogy Márta, olvasom a Bibliából, Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Hát ez nekem egy ilyen bátorítás is volt, hogy hallhattam a tanítást, hogy Mártának volt egy bizonyos hite, egy bizonyos fokig ugye elterjedt az ő hite, tudta, hogy tisztában volt azzal, hogy az Úr Jézus betegeket gyógyít meg. Viszont neki, ahogy láthatjuk, itt meg se fordult a fejében az, hogy az Úr Jézus még a halottat is fel tudja támasztani. És nagyon gyakran ez jellemző rám is, hogy ugye tisztában vagyok az Úr Jézus mindenhatóságával. Tudom, hogy ő csodákat tud tenni, és mégis néha ilyen hitetlenül közelítem meg őt, hogy úgy hiszem, hogy ő nem tud segíteni az én helyzetemen. És hát ezt szeretném bátorításként megosztani a testvérekkel is, hogy az Úr Jézus, és ahogy említettem az előbb is, a Jóisten útjai nem a mi utaink. És talán olyan helyzetben lehetünk, amiből mi nem látunk kilátást, de akkor jön az Úr Jézus, és a mi elképzelésünket felforgatja, és egy sokkal jobbat ad. És a mai délutáni ige részhez is szeretnék egy gondolatot fűzni. Az lenne pedig, hogy olvashatunk egy ilyen konfliktus helyzetről, ugye, hogy a nép zúgolódott azért, mert hát nem volt meg nekik olyan szükséges elemük, ami szükségeltetik egy élethez. És úgy látjuk, hogy Mózes is, akiről azt olvastuk a Bibliában, azt olvashatjuk a Bibliában, hogy egy szelid ember volt, ő is hát ráragadt az idegesség, a zaklatottság. És ez nekem egy figyelmeztetés, hogy vizsgáljam meg nap mint nap, hogy milyen befolyással bírok a körülöttem lévő emberekre. Ugye fogja majd a testvérem biztos tovább magyarázni ezt az igét, de ez különösen fontos talán most, amikor mi fiatalok megyünk el a táborba, és nem mindegy, hogy milyen hozzáállással, milyen viselkedéssel, gondolatokkal megyünk oda a táborba, beszélgetünk a többi fiatalokkal, és késztessen ez engem is, és mindannyiunkat önvizsgálatra, hogy tényleg ne a feszültséget, ne a panaszkodást sugározzuk másokra, hanem talán a szeretetet és a megértést. Kívánom ezt a testvéreknek is, és magamnak is. Amen. Kérném szép az énekkar szolgálatát. Szépen kis Evódia szolgálatát, utána pedig a zenekar fog szolgálni.
Nem tudom, hogy innen a testvérek mennyire hallottak Benjamin Franklinnek a 13 erényéről. Nálunk itt volt Bálint Ibolya testvérnő ezelőtt jó rég, és ifin, és akkor hozta fel ezt a témát, és akkor úgy megragadott. És azóta úgy forgattam úgy a fejembe, és odáig jutott, hogy kiírtam a szobám falára őket, annyira megtetszett. Nem olvasom fel mindegyiket, csak amelyik megtetszettek. Csönd. Csak úgy szólj, ha magad vagy mások javát szolgálod, kerüld a fecsegést. Rend. Legyen meg mindenhol mit helye, legyen meg minden tevékenységed ideje. Határozottság. Határozd, mit kell tenned, hiánytalanul tedd meg, amit elhatároztál. Szorgalom. Ne vesztegesd az időt, hasznos dolgon munkálkodj mindig, mellőzz minden felesleges tevékenységet. Őszinteség. Bántó módon senkit félre ne vezess, jámboran és méltányosan gondolkodj, ha szólsz, eképpen szólj. Igazság. Senkit igazságtalanul meg ne sérts, iránta való kötelességed nem ulaszd el. Mérséklet. Kerüld a végleteket, de légy türelmes a legfégső határokig azok iránt, akik megsértenek. Nyugalom. Állja jelent az apró bosszusságoknak, a hétköznapi és elkerülhetetlen hibák ne zavarjanak. És az utolsó az alázat, kövesd Jézust. Azon gondolkoztam, hogy egy ilyen nagy ember felsorolta az erényeket, mindegyikhez írt 2-3 mondatot, és az alázatról csak annyit írt szimplán, tömören, hogy kövesd Jézust. Nekem elég sok minden eszembe jutott így erről, és a délelőtti alkalomhoz kapcsolva, nem akarom hozzáhasonlítani Jézushoz Mózest, de szerintem azt is mondhatnánk, kövesd Mózest. Most persze ebben a történetben pont nem, de azt olvassuk a Bibliában róla, hogy a Földön a legszelidebb ember volt. És ahogy olvastam úgy sorra a Biblia könyveit, példabeszédek, prédikátorok könyveit, nagyon tömör, és nagyon megszerettem ezeket a könyveket, és mindegyik erényt alá tudtam legalább egy igeverssel támasztani. És így jó volt érezni azt, hogy én egyszerű ember is meg tudom érteni, sőt meg is tudom magyarázni ezeket a dolgokat. Engem Isten nagyon sokat formált mostani időkben, a büszkeségemet nagyon csiszolgatta, és rájöttem, hogy nőnek ki kis hegyecskék, amik nem kellene, és folyamatosan jön és lesúrolja, és hálát adok ezért neki. És az alázatban is igyekszem Jézust követni. A tegnap feltette szűztestvér Iffén azt a kérdést, hogy írjuk körül az Úrnak tetsző tábort. Ezeket az erényeket ide sorolom. És én úgy hiszem, hogy ha elmegyünk a fiatalok a táborra, remélem még nem mutak rá erre a témára a testvérek, de kérjük, hogy imádkozzanak értünk, mert nagyon szükségünk van, nem tudjuk mi áll előttünk, de én nagyon reménykedek, hogy megújultan jövünk majd haza. Amen.
mint a nagyok, fog meg az én kis kezemet, s a jó út vezess engemet. Egykor, mikor nagy leszek, ígéremvű szolgád leszek. Amen. Figyeljetek, kicsik nagyok, én az Úr Jézusé vagyok. Őt szeretem, őt imádom, ti néktek is ezt ajánlom. Úr Jézusom, arra kérlek, segíts meg engemet, jó kis fiú legyek, és téged szeresselek. Amen.
Szólítom a debreceni fiatalokat, hogy adják át a gyülekezetnek, amivel készültek.
Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Én ide is tartozom, meg oda is, úgyhogy nem kell meglepődni. Kicsit úgy érzem most magam, mint az ember, akinek egyszerre találkozik két szívéhez közel álló kedves személlyel, de ez a két személy még nem ismeri egymást, és bemutatja őket egymásnak. Én is ezt szeretném most tenni, úgyhogy kedves Szatmárnémeti gyülekezet, ő itt a Wifi, kedves Wifi, ő itt a Szatmárnémeti gyülekezet. Ezzel a hivatalos részét letudtam, úgyhogy ha bárki bármit többet szeretne megtudni rólunk, vagy ezekről a fiatalokról, bátran alkalom után lehet kérdezősködni. Szerintem fognak válaszolni, mert bátrak és szeretnek is válaszolni, nem fognak meghunyászkodni. Amit tudni kell, ez az alkalom, én már nagyon vártam rég ezt az alkalmat, szívemben forgattam már rég ezt a lehetőséget, hogy ezeket a fiatalokat, akikkel együtt szolgáljuk az Urat, igaz, hogy kicsit több mint 100 kilométerre arrébb, a határ másik oldalán, de ugyanúgy Dávid is elmondta a bevezető bizonyságtevésében, olyan jó megtapasztalni azt, hogy ha nem is egy óceán van köztünk, de ott is olyan szívekre találhat az ember, olyan testvérekre találhat az ember, akikkel együtt szolgálhatja az Urat. és nem csak együtt szolgálhatja az Urat, hanem egymás hite által épülhetünk is. Ők is kíváncsian várták már ezt az alkalmat, mert hogy szerdánként, amikor találkozunk, elég sokszor meséltem az itteni gyülekezetről, sok dolgot elmondtam, amit én tapasztaltam meg, ahogyan én nőttem itt fel, és úgy emlékszem, hogy már ide az is meséltem egy-két dolgot a testvéreimről. Úgyhogy én nagyon örülök ennek az alkalomnak, kicsit úgy voltam vele, mint az a gyerek, aki már várja karácsonyt, hogy minél hamarabb láthassa az ajándékát. Valahogy én is ennyire vártam már ezt az alkalmat. De azért mégis felolvasok egy-két igeverset, ami leginkább jellemez bennünket. Azt, ahogyan megpróbáljuk és szeretnénk élni az életünket ott Debrecenben is, kiki a saját maga munkahelyén, mindannyian szeretnénk ehhez ragaszkodni, és akkor is, amikor találkozunk hétköznaponként, hogy együtt legyünk, és a Bibliát tanulmányozhassuk, egymás hite által épülhessünk, vagy akkor, amikor alkalmunk nyílik elmenni egy másik gyülekezetbe is szolgálni. Ez az ige vers a 111. Zsoltárban van megírva, és úgy érzem, hogy egy az egybe úgy van megfogalmazva, hogy mint ahogy a ruhára is szokták néha mondani, szinte mintha rátszapták volna, rádöntötték volna, valahogy ez az igevers, ezek az igeversek is egy az egyben így passzolnak ránk. Az első két igeverset fogom felolvasni, ami így szól. Dicsérjétek az örökkévalót, halleluja! Hálát adok az örökkévalónak teljes szívemből, az istenfélők tanácskozásán a nagy gyülekezetben. Örökkévaló, milyen csodálatosak tetteid! Gyönyörködünk benne, és ezeket vizsgáljuk és csodáljuk. Szóval valahogy így vagyunk mi, és a szolgálatunkat fogadják a testvérek szeretettel. Néhány éneket fogunk énekelni, és lesz, aki majd bizonyságot is tesz. Bátran bátorítok, ha az ismerős az ének, és a szívünk úgy egy, hogy szeretnének velünk énekelni a testvérek, bátran senki se tartsa vissza magát.
Bye. Köszöntöm a gyülekezetet. Én Tóth László vagyok, és leráltam a leplet, hogy mit jelent a Wifi. A Wifi az a veterán ifjúsági csoportot jelenti, mert hogy mi már nem vagyunk se nagyon ifjak, látszólag, de amúgy meg igen, úgyhogy mi vagyunk a fiatal felnőttek. Készültem a mai alkalomra, igazából több vers is, igevers is a szívemre helyeződött. Én a Prédikátor könyvéből szeretnék olvasni a 4. rész 7. versétől, ami így hangzik. Láttam a nap alatt ilyen hiába valóságot is. Van egyedülálló ember, akinek nincs senki, sem fia, sem testvére, még sincs vége fáradozásának. Nem elégszik meg a gazdagsággal, és nem mondaná, ugyan kiért fáradozom, és kiért vonom meg magamtól a jót. Ez is hiába valóság és elhibázott dolog. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek. De aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egy hamar. Én mikor elkezdtem ebbe a csoportba járni, körülbelül másfél évvel ezelőtt, amikor ez a csoport alakult Debrecenben, akkor nagyon egyedül éreztem magamat. Vagyis annyira már nem egyedül, mert akkor már ismertem a páromat, aki később a feleségem lett, és vele együtt tavaly novemberben merítkeztünk mi be. És végül is ketten kezdtünk ebbe a csoportba járni, mert tényleg azt éreztük, hogy az embernek nem jó egyedül, bár akkor már ketten voltunk, úgyhogy ez a hasonlat nem igazán jó, de hogy akkor jó, hogyha együtt vagyunk olyanokkal, akik tényleg szeretik az Istent és félik az Istent, és ezt érzem a debreceni gyülekezetben, a Szaponos utcai gyülekezetben, ahol járunk, ahol sikerült megismerkednünk, ebben a csoportban, ahol járunk, ahol sikerült egymást megismernünk, és remélem a testvérek is ezt érzik ebben a gyülekezetben, hogy van egy otthonuk, ahova jó bejönni, ahol jó ott lenni, van egy nagy család, idősekkel is, ifjakkal, férfiakkal, nőkkel, testvérekkel, akikkel mindig jó megosztani a bajaikat, mindig jó elmondani az örömeiket, és valahogy én is ezt érzem a vasárnapi alkalmakon Debrecenben, az imaházban, amikor eljövök, kicsit most is ezt érzem, hogy ezen a vasárnap itt lehetek a testvérekkel, és nagyon köszönöm, hogy befogadtak minket, tényleg nagyon sokat hallottunk már a gyülekezetről, hogy ezt érzem a szerda estéken, mikor ellátogatunk oda, és együtt énekelgetünk a pincében, mert ahogy biztos észrevették, hát nem az énektudás az erősségünk, de igyekszünk, vagy megosztjuk egymással az örömeinket, bánatainkat, és egymásért imádkozunk, és érezzük, hogy az Isten velünk van, és segít nekünk, és erősít minket. És azt, hogy ad nekünk közös célokat, ad nekünk olyan dolgokat, amiket tényleg együtt kell viselnünk, akár azt, hogyha egymásnak segítünk, vagy akár azt, hogyha egy misszióban tudunk segíteni. Ilyen misszió, ahol be szoktunk segíteni, ez a PACI misszió a debreceni körzetben. És itt a testvér említette azt, hogy ők egy lepusztult kocsmában jöttek össze. Hát korábban ez a missziós állomás is egy kocsma volt, úgyhogy üzenem, hogy nem olyan rossz hely az. Tehát nagyon jó dolgokat ki lehet egy ilyen kocsmából hozni. És ott is azt látjuk, hogy tényleg az Úr munkálkodik, mert az sem egy könnyű missziós állomás, de ugyancsak ez az ige van akkor is a szívemben, mikor oda megyünk, hogyha egyedül megy valaki, lehet nem érzi magát erősnek, de hogyha többen vannak, akkor igenis jobb oda menni. Úgyhogy én csak ennyit szerettem volna mondani. Még egyszer köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük azt a szeretetet, amivel minket körülvettek, akár a dobai család, akár ez a gyülekezet, és hozzuk a debreceni Szaponos utcai gyülekezet szeretetteljes üdvözlését. Köszönöm.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Engem Farkas Eszternek hívnak, és egy pár szóban szeretnék bizonyságot tenni arról, hogy Isten hogyan munkálkodott az én életemben. Egyrészt bátorításról azoknak már sok itt a fiatal, ami nagyon jó dolog, akik szeretnék tudni, hogy Istennek mi a terve, mi a célja az életükkel, hogy hogy lehet erre rájönni. Másrészt bátorítás, hogy amit Isten akar, azt megcselekszi. Mert erre az én életem saját magam számomra nagyon jó példa. Szeretnék néhány verset felolvasni. Mózes második könyve, 35. rész, 30. versétől olvasom. És mondta Mózes az Izrael fiainak, íme az Úr név szerint hívta el Bésaliát, a Húr fiának, Úrinak fiát a Júda nemzetségéből. És betöltötte őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterségben. Hogy tudjon kigondolni mindent, amit aranyból, ezüstből és részből kell csinálni. És foglalásra való köveket metszeni és fát faragni, és minden mesterséges munkát végezni. Azontúl alkalmatossá tette arra is, hogy tanítson, mind ő, mind Aholiáb, az Akhiszamák fia a Dán nemzetségéből. Betöltötte őket bölcsesség lelkével, hogy tudjanak mindenféle faragó és kötő és hímző munkát készíteni, kék és bíbor, piros, karmazsin színű és lenfonálból, és takácsmunkát, akik készítenek ilyenféle munkát és kigondolnak mesterműveket. Azért Bésaliel és Aholiáb és mindazok a bölcs férfiak, kiknek az Úr bölcsességet és értelmet adott, hogy meg tudják csinálni a szent hajlék szolgálatához való minden eszközöket. Csinálják meg egészen úgy, amint az Úr parancsolta. Nagyon szeretem ezt a történetet, bár ezt a részt, bár nem egy olyan nagyon ismert rész a Bibliából, de kezdem az elején, nehéz összeszedni a gondolataimat. Én tavaly végeztem Debrecenben az Orvosi Egyetemen, és most ott dolgozom Debrecenben az egyik kórházban, a szülészetem, és nagyon érdekes az út, ahogy én ideig eljutottam, ott kezdődött az egész, hogy én nem is akartam orvosi egyetemre menni. Egyáltalán nem nagyon vágytam nagyon így felsőoktatásba, hanem nekem anyukám nagyon korán szült engem 18 évesen, és én azt hittem, hogy nekem is ez lesz az útam, és én erre készültem. És már 14 éves koromtól kezdve mindenféle ilyen kismama magazinokat olvasgattam, és próbáltam készülni a majdani szerepemre, aztán ez így nem egészen úgy jött ezt a érettségi után, és akkor, hát akkor tudtam, hogy akkor most már valamerre egyetemre kellene menni, hogyha egyelőre nincsenek gyerekeim. És hát többféle különböző nyomásra, leginkább anyukám szorgalmazta ezt, azért választottam az orvosi pályát, és mikor beiratkoztam az egyetemre, akkor tudtam, hogy na jó, hát akkor, hogyha nem így, akkor úgy, tehát akkor a szülészetet fogom választani. És kezdetől fogva ez így egyértelmű volt, hogy ezt szeretném, de sok akadály volt az úton. Egyrészt, hát mondták azt, hogy ez férfi szakma, ami ugye igaz is, Magyarországon is nagyon, tehát ebben a szakmában ők nem nagyon dolgoznak, vannak kórházak, ahol nem is engednek nőket ebbe a szakmába. Ami még kevésbé rettentett el, de nagyon fontos, sarkalatos pont volt ebbe, hogy ugye a szülészet az nem csak a szép dolgokról szól, a szülés, meg a terhesség, meg ilyen kedves dolgok, hanem az abortuszokat is a szülésznő, ugye azok csinálják, és én nézegettem, hogy a törvény hogy szabályozza ezt Magyarországon, és elvileg a törvény azt mondja ki, hogy lelkiismereti okokból egy orvos visszautasíthat ellátást, hogyha nem életet veszélyeztet ezzel, hogy visszautasítja. Viszont ezt mindenki elmondta nekem, hogy nehogy azt képzeljem már, hogy egyrészt nőként oda megyek egy ilyen osztályra, és akkor azt mondom, hogy én szeretnék itt lenni, de azért a piszkos munkát nem akarom megcsinálni, mert azért ezt mindenki utálja, és akkor majd ott engem dátkarokkal fognak fogadni. És én pont így a napokban gondolkoztam, hogy döbbenetes, hogy mennyit szorongtam ezen annak idején, és nagyon sokat sírtam az egyetemi évek alatt, mert nem is volt más opcióm, hogy mi akarok lenni, tehát ez volt, ami leginkább érdekelt. És sokat imádkoztam, meg kértem másokat is, hogy imádkozzanak, hogy ez a dolog megoldódjon, de úgy nem igazán hittem abba, hogy ez valamerre fordulni fog. És mikor 3 éves voltam, akkor így az is Istennek az ajándéka volt, hogy kikerültem egy kis vidéki kórházba egy csoporttársam révén, és ott tanítottak sokat, ott gyakoroltam a szülészeten, ott nagyon, tényleg nagyon sok alapot szereztem, de hát ott elég egyértelműen kifejezték, hogy itt ezzel a hozzáállással dolgozni nem nagyon jöhetek, tehát ezt gondoljam meg. És mikor már így a 6. évemet elkezdtem, akkor még teljesen kérdéses volt számomra, hogy tehát hol fognak engem foglalkoztatni, és mindig mondtam az 5 év alatt mindenkinek, hogy én Debrecenben biztos nem maradok. Tehát ez egy biztos, hogy Debrecen nem, aztán majd meglátjuk, az ország elég nagy, mert Debrecenben 2 kórház van, a klinika, meg egy kisebb kórház, a Kenézi kórház, ami a vidéket fedi le, és hát a klinika az nem egy jó hely, tehát oda biztos, hogy nem akartam menni. A Kenéziről meg nem tudtam semmit, de így eleve kizártam. És mikor 6. éves voltam, akkor elmentem oda gyakorlatra, és nagyon megtetszett, nagyon kedvesek voltak, meg nagyon jól felszerelt volt, tehát sokkal jobb volt, mint amit én képzeltem, és aztán volt egy ilyen elég kellemetlen esetem, mert hát igazából elég nagy a kórház, tehát hogyha az ember akarja, akkor nem kell itt szint vallani, hogy én keresztény vagyok, és nem akarok abortuszt végezni, hanem azért elég jól le lehet osztani, tehát elég sok hely van. És akkor én ezt így elég jól megoldottam, hogy nem mentem a közelébe se annak a műtőnek, ahol ezeket csinálták, de máshol elég sokat voltam, és akkor volt egy ilyen napunk, amikor bementem a műtőbe asszisztálni, és akkor egy méltávolítást csináltunk, és közben mondták, hogy amúgy ez a nő terhes, tehát hogy most ez tulajdonképpen egy terhesi megszakítás is, amit csinálni fogunk, és akkor így egy másodperc alatt így lefutott a fejembe, hogy most mi a csodát csinálják, tehát én biztos, hogy nem maradhatok benne, mert akkor az én kezem is benne van ebben a dologban. Tehát most így egy másodperc alatt gyorsan el kell döntenem, hogy mit teszek, és ráadásul volt az operatőr, aki a mostani főnököm, tehát az ő szín előtt kellett valamit mondani, aztán hirtelen mondtam, hogy a saját rosszul vagyok, ki kell mennem. És mikor leültem kint, teljesen sokkot kapva, és tudtam, hogy ezt nincsen ennyivel megoldva, hogy én rosszul vagyok, hanem most már akkor Isten azt kéri tőlem, hogy most valljak szint. És ahogy kijöttek a műtétből, oda mentem a mostani főnökömhez, és elmondtam neki, hogy hát nem fizikai rosszul létre volt szó, hanem én nekem a hitbeli meggyőződésem alapján én úgy hiszem, hogy Isten ezt helytelennek látja, bűnnek látja, és én nem, ezért nem veltek részt ilyesmibe, és nem is nagyon mondott rá semmit. És ezek után volt az, hogy amikor befejeztem a gyakorlatomat, akkor oda mentem hozzá megkérdezni, hogy esetleg nem venne el föl, nem valami nagy reményekkel, de gondoltam, hogy hát végülis megkérdezem, mit veszíthetek, és mondta, hogy hát ő szívesen felvesz, és akkor így néztem, hogy igen, de jó. És mondtam neki, hogy így emlékszik rá, hogy én szóltam amúgy, hogy tehát egy én nem fogok abortuszt végezni, és így nézett rám, hogy hát ez nekem nem gond. És így néztem, hogy jó, hát ha önnek nem gond, akkor nekem nagyon jó. És hogy olyan érdekes volt, hogy így biztosan a testvérek is tapasztalták már, mikor így Isten belenyúl egy helyzetbe, és akkor az emberek úgy reagálnak, hogy tehát így nem reagálhatnak emberek, tehát annyira képtelennek értékeltem akkor is ezt a helyzetet, hogy így nézett rám ilyen nem is, tehát lehettem rajta, hogy nem is érti, hogy most mi bajom van. Mondta, hogy hát ez neki nem számít, és mi az, hogy nem számít, hát évekig ezen sírtam, hogy mi lesz, és Isten egyszerűen így akarta, és engem felvettek oda, és azóta is, most már 10 hónapja dolgozom, és nagyon érzem azt, hogy Isten megáll minden egyes napomon, minden egyes helyzetben. Nagyon kemény a munka, nagyon sok a munka, de sokszor van az, hogy nehézségek adódnak, hogy valamelyik kollégával nem egyezünk úgy, vagy úgy érzem, hogy valami olyasmi bíznak rám, amihez én még nem vagyok elég, és annyira azt éreztem mindig, hogy így olyankor leülök, elmegyek valahol imádkozni, Isten segíts, mert nem tudom, hogy, hogy mihez kezdjek, és minthogyha Isten egy az embereknek a tudatát módosítaná, és teljesen máshogy kezdenek el viselkedni, aki 10 perccel ezelőtt letolt, azután odajön és bocsánatot kér, és akkor nézem, hogy de hát ő a főnököm 30 éve idősebb, és miért is kér bocsánatot, mert ez szokásos, hogy így oda megyünk, és a kicsiken vezetjük le a feszültséget, és ez annyira hihetetlen jel számomra napról napra, hogy Isten engem mit akar látni, és ez annyira megerősítő, és annyira kívánom mindenkinek, hogy így találja meg a helyét, mert mindig, amikor nehézség támad, akkor az első percben egy eszembe jut, hogy na igen, mindenki mondta, hogy el kéne menni külföldre, hogy sokkal többet keresnék, sokkal kevesebbet dolgoznék, sokkal jobban élnék, és a második pillanatban eszembe jut, hogy de Isten engem mit akar látni, és azért ez az én helyem, és itt vagyok én boldog, és annyira jó érzés, hogy mikor így eszembe jut, akkor tudom, hogy jó, hát akkor ez meg fog oldódni ez a dolog, mert Isten segíteni fog, Isten itt akar engem látni, és ezért átsegít minden helyzeten. És ezt így a debreceni gyülekezetben is elmondtam, hogy én hiszem azt, hogy többek között engem az Úr azért tett oda, mert fontosnak tartja, hogy Isten nagyon fontosnak tartja, hogy a minden szempontból le legyen fedve a paletta, hogy mindenhol akar látni embereket, és ez nagyon fontos, hogy a hívő asszonyok ne féljenek gyermeket vállalni, ne féljenek szülni, ne féljenek ilyen problémával orvoshoz fordulni, és engem oda tett ezért Debrecenbe, és ezért nagyon hálás vagyok, meg sokszor csodálkozom is, hogy nem igazán értem, hogy mi vagyok én ehhez, de nagyon élvezem, nagyon szeretem, és azt érzem, hogy Isten ebben engem megáld, és azért nagyon hálás vagyok, és már ez egyik nagyon nagy örömöm, hogy 19-én, azt most nem tudom gyorsan kiszámolni, hogy hány napja volt, de július 19-én a gyülekezetben az első baba is megszületett a kezeim között, és ez olyan nagy dolog, úgyhogy... Még zárásként fel szeretnék olvasni egy igeverset az Ézsaiás könyvéből, ami úgy érzem, hogy Isten ezzel bátorít engem. Ézsaiás 58.11. vers. És vezérelt igad az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárasságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. És mindannyiunknak az életében vannak nehéz időszakok. Nekem is az egyetem az nem volt egy álom. Nagyon sokszor azt éreztem, hogy hát ezt nem hiszem el, hogy mit keresek itt, ennek semmi értelme. Olyan hosszú volt és annyira kilátástalan. De hiszem azt, hogyha az ember próbálja azt követni, amit Isten elé ad, és próbál azon az úton járni, akkor elér oda, hogy megérzi azt, vagy megérti azt, hogy na, ezért vezetett engem Isten idáig, és ez az a pont, ahol engem látni akar, és itt akar engem vezetni, és akkor a nehézségek ellenére is, a szárazság, meg a kopásság ellenére is, amiből azért van bőven, az ember minden nap megérzi, hogy Isten jól tart engem ezen a vidéken. Köszönöm, hogy ezt elmondhatom a testvéreknek.
Thank you.
Attila testvér szolgálatát fogjuk meghallgatni, utána pedig közösen fogunk énekelni.
Nem tudom, hogy évfélig szoktátok-e tartani az Isten tiszteletet, de ahogy nézem az órát, már elég előre haladott az idő. Viszont a Szűcs testvér azt mondta az elején, hogy aki idejött az Isten tiszteletre, az Úr házába, az a legjobb helyre jött. És akkor próbáltam gondolkozni, vajon ennél jobb hely nincsen Szatmárnémetiben? Vagy miért legjobb hely ez a hely? Tudjátok, miért a legjobb hely? Úgy ítéltem meg magamnak, és ezt elmondom, megvalom nektek is, hogy addig, amíg az énekkar nagyon szépen énekelt, amíg az Úr Jézus Krisztusról énekelünk, amíg az Úr Jézus Krisztusról zenélünk, mert ha jól emlékszem, az első zeneszám az volt, hogy nincsen jobb barát, mint Jézus, igaz? Aztán a debreceniek is nagyon szépen énekeltek, hirdették az élő Úr dicséretét. Tudjátok, hát hogy van megírva, hogy mi ez a hely? Isten háza és a mennyeknek kapuja. Na most ma egy kicsit úgy bekukucskáltunk az ajtón, az ablakon, és elképzeljük azt, hogyha ilyen szépen lehet énekelni és zenélni az Úr Jézus Krisztusról, a mennybe ennél csak jobb lehet. Úgyhogy gyakoroljátok még, hogy még jobb legyen. És mindenki, mi is, ti is együtt tudjuk az Úr Jézus Krisztus dicséretét egyre tökéletesebben átadni. Nagyon röviden szeretnék egy gondolatot megosztani. A délelőtt az Isten tisztelet nagyon tömör és nagyon jó igehirdetés volt. Viszont az imaóra, úgy szokták mondani, az imaóra adja meg az alapját az egésznek. Amikor kitárod a szívedet az Úr előtt is, és engedsz betekintést, kapcsolatot teremtesz Istennel, és Isten tudja adni a kijelentést. És az imaórán föltevődött egy kérdés. Ki a bűnösök barátja? Emlékszünk? Ki a bűnösök barátja? Nem hallottam. Ki a bűnösök barátja? Jézus! Ki a te legjobb barátod? Jézus! Ki az Isten egyszülött fia? Jézus! Ki a világ megváltója? Jézus! Ki a te megváltód? Jézus! És ugye már észreveszünk azt, hogy egészen Jézus körül vagyunk. Jézus nélkül nem tudunk szuszogni se, levegőt venni. Jézus a mindenem. Ő mindenem nekem, igaz? És hogyha próbálom megérteni, hogy Jézus a bűnösök barátja, és leereszkedik a bűnösökhöz, ő még tovább megy egy lépést, és ő lesz a bűnösöknek a megváltója is. És csak bátorítani és buzdítani szeretnék mindenkit. Sok imában elhangzott az, hogy szeretne barát lenni az embereknek, akiknek bemutatjuk az Úr Jézus Krisztust. Az Úr Jézus Krisztus maga vállal barátságot velem, és minden bűnössel. De csak eddig tudok én besegíteni, munkatárs lenni. Az Úr Jézushoz viszem az embereket, és továbbá az ő kezébe teszem le, hogy ő legyen továbbá az embereknek a megváltója. Mert ugye itt van, eddig plafonálódunk mi. Tudunk szolgálni az emberek fele, tudunk barátságos lenni az emberhez, de megváltó nem tudok lenni. Megváltó nem tudsz lenni, és ezért szükséges az Úr Jézus Krisztushoz vinni az embereket. Nem csak egy jó Istenhez, hanem az Úr Jézus Krisztushoz, aki a világ megváltója, az én megváltóm is, a ti megváltótok is, akinek a nevére térjen minden dicsőség, menjen is földön, akinek a nevére meghajlik minden térd. Jó ezt gyakorolni, azért, hogy a mennybe egyre jobban tudjuk végezni, az Úr segítsen, hogy ez így legyen. Amen.
Nagyon örültünk a debreceni testvéreknek, a Wifi-nek, örülünk, hogy eljöttetek közénk, és az Úr áldjon meg benneteket, és használjon az ő munkájába, és üdvözöljük a debreceni gyülekezetet, lelkipásztor testvért, és mindazokat, akik szeretik az Urat. Vigyétek gyülekezetünknek köszöntését. Évi mottunk a János evangéliumának 14. része az első vers, az Úr Jézus Krisztus nagyon-nagyon biztató beszéde ez, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Ez valósuljon meg a ti életetekbe, és a debreceni testvérek a gyülekezetnek az életében is. Az énekkar szolgálatát kérjük. Mózes 4. könyvében, testvéreim, láttuk azt, hogy Isten népe mennyit hibázott, mennyit elégedetlenkedett. Isten mégis tűrte őket, szerette őket, formálta őket, de eljött egy idő, amikor Isten kimondta, hogy lesznek olyanok, akik nem jutnak be. És nem gondolta volna az ember, hogy az a vezető, aki a legtöbbet tett ezért a népért, hogy ő is erre a sorsra jut. Azt minden bizonnyal látjuk, testvéreim, az Új Szövetség fényében legfőképpen, hogy Mózesről nagyon jó véleménnyel vannak. Tehát ott látjuk a hithősök között, úgy látjuk, hogy bejutott a mennyországba, az Isten országába. Szinte mondhatnánk azt, hogy sokkal jobb sors jutott neki, hogy bejutott a mennybe, és az Úr Jézus Krisztussal találkozott ott a megdicsőülés hegyén, és együtt beszélték meg az üdv történetet. Csodálatos dolog az, És mégis megütközünk szinte, megborzadunk abban, amit most olvastunk, ezt a történetet, a Mózes bűne. Hogy Isten milyen komolyan veszi. Azt tanítja nekem elsősorban, testvéreim, hogy Isten előtt nincs személyválogatás. Ő nem azt nézi, hogy valaki vezető, és mit tett, sokat tett az ő népért, vagy mennyit tett az ő népért, hanem azt nézi, hogy milyen hűséges. Mennyire ragaszkodott Istenhez. És ez figyelmeztetés nekem. Nagy megdöbbenéssel és nagyon nagy komolysággal szólok ezekről a dolgokról. Tehát nem a Mózes üdvösségéről van szó, hanem valahol elakadt az érettség, talán a szentség útján, talán a misszióban valahol elakadás történt az ő életében, és ez a bűn miatt történt. És ez így történik mindig az embernek az életében. Hogy lehet, hogy hívő emberek vagyunk, az Úr szolgálatában állunk, mégis nagyon komoly a figyelmeztetés, amit az Úr Jézus Krisztus mondott, hogy vigyázzatok. És talán ebben a korban még hangsúlyosabb ez a szó, ez a figyelmeztetés. Vigyázni kell. Nagyon nagy a lázadás, az elégedetlenség, mi azért hogy viszonyulunk ehhez. És az úgy sokszor van, testvéreim, hogy látjuk talán a mi életünkben is, de sajnos könnyebben meglátjuk mások életében a megállást, talán a visszafordulást, talán a hibákat. Mondom például a területeket. Látjuk azt, hogy a családi életben vagy a gyermeknevelésben valami gond van. Talán mi is érezzük ezt, de megláttuk ezt másoknál. És úgy tudjuk, elsősorban az Úr ránk helyezi azt, hogy kellene fejlődés. Nagyobb szeretet kellene legyen a családban, a gyermeknevelésben és majd a szolgálatban, így a család által nagyobb odaadás és jobb előremenetel kellene, hogy legyen, de valahol megállt valami is, és nem tudjuk, hogy mi. Na hát ez a délután a Mózes esete, a bűne rávilágíthat. Nem csak a kőtáblákat írta Isten a saját újjával, hanem az ő újja rávilágíthat ezekre az apró cseprő bűnökre, hiába valóságokra. Aztán ott vannak a munkahelyi viszonyok és az anyagi helyzet. Sokszor megállunk és megkérdezünk, hogy miért mennek olyan úgy, ahogy mennek a dolgok. Miért nem tudok úgy bizonságot tenni, miért nem örülök annak, ahol szolgálhatok, vagy az anyagi helyzetem hogy van. És azt mondom, hogy valami nincs rendben. Nem tudom pontosan. Hát a Jóisten ezt délután meg akarja mutatni, mert ő előre menetelt akar adni. Azt akarja, hogy fény, bizonságok tudjunk lenni. Az emberi kapcsolatokban, a baráti viszonyokban is lehetne több, mélyebb kapcsolatok, tartósabb kapcsolatok, valóban a szószoros értelmében barátok, ha tudjunk lenni. Ha az Úr Jézus a mi barátunk, akkor mi is így közeledjünk emberekhez. De miért nincs ez? Miért vagyunk elfoglalva annyira sokszor magunkkal? A magunk gondolataival miért? Kellene előrébb jutni ebben. Aztán nem utolsó sorban, testvérem, is sorolhatnám ezeket a területeket. Ott van a szolgálati terület, az Isten népe, a gyülekezeti élet. Azt mondja Isten ígéje, hogy ez idő szerint tanítók kellene legyetek. Van olyan, hogy valahol megrekedt az ember. És kellene előre haladás. De miért nem jut előre az ember? Miért nem fejlődik? Miért nem jutottunk arra az érettségre? A Krisztus teljességével ékeskedő kornak a mértékére valahol megállás volt, valami ott van a szívünkben, az életünkben, úgy talán nem látjuk, nem tudjuk, nem gondoljuk meg. Most az Úr a napvilágra akarja ezeket hozni. Hadd említsem azt is, testvérem, hogy míg nézzük Mózesnek a bűnét, a mi életünket vizsgáljuk. És nem úgy elítélően kell nézzünk ezzel szembe, hanem úgy, hogy mi is járunk így, és Isten kegyelme az, amely felemelhet. Hát a Mózes bűnére, mint minden bűnre van megoldás. Isten megbocsájtotta Mózesnek a bűnét. Megbocsájtotta. Mert utána szólt vele, feladatokat adott neki, és ha vétkezünk és a bűnt követünk el, mindig ez a megoldás, hogy jöjjünk, kérjük a bocsánatot. Igaz, hogy a Mózes bűnbánati imáját nem olvassuk a Bibliában. Mint ahogy olvassuk ugye a Dávid bűnbánati imáját. A Mózesét nem olvassuk. A Jelenések könyvében olvassuk, hogy a Mózes énekét is énekeljük. A bárány és a Mózes énekét is. Miért? Mert Mózes az Istenhez ragaszkodott, és az Isten kérte a bocsánatért, és imádkozott azért is, hogy Isten engedje meg, hogy menjen be a Kánaánba. És Isten egy alkalommal azt mondja Mózesnek, hogy többet ne kérdezz tőle. Többet ezért ne imádkozzál. Tehát Mózes nem is egyszer tette. Valahogy úgy, mint Pál apostol, háromszor kértem, hogy vegye el tőlem az Úr azt a tövist, azt a betegséget, de az Úr elmondta, hogy mi a megoldás. Tehát a mi bukásainkra is, a mi gyengeségeinkre is van megoldás. Ha felocsodunk ebből, és bűnbánattal közeledünk az Úrhoz, és az életünkben igazán az Úrra figyelünk és engedelmeskedünk, van lehetőség a megjobbulásra, a javulásra. Tehát van remény. Csak ocsodjunk, csak tanuljunk ebből a történetből a Mózes bűne. Tehát testvéreim, akkor hadd nagy röviden és úgy az Úr lelkének segítségével mi is volt tehát a Mózes bűne? Engedetlenség. Isten azt mondta, szólj a kősziklának, Mózesről pedig azt olvastuk, hogy szólt a népnek, és megütötte a kősziklát. Isten egyet mond, és Mózes más cselekszik. Nem találjuk meg ezt az életünkben sokszor, hogy annyira okoskodunk, és annyira kitaláljuk mi, hogy hogy kellene csinálni, pedig az Isten régi időktől elmondta, és örök érvényű az, hogy bízzatok én bennem. Engedetlenség volt a Mózesnek az életében. Aztán büszkeséget is látok az ő életében. Oda megy a nép elé, és azt mondja, hogy fakasszunk vizet, mi? És sokszor megtalálom ezt az életemben, és megtalálhatjuk úgy gondolom az életünkben, sokszor úgy elhisszük magunkat. És sokszor úgy képletesen a vállunkat veregetjük, és mutatjuk, hogy mi. Igaz, hogy gyengék vagyunk, de mi fakasszunk vizet? Isten ezt kéri tőlünk, és nagy kiváltság, és mi rólunk van szó, és én rólam van szó sokszor. És testvéreim, sokszor ez akadály. Sokszor ez akadály. A róka fiak is tönkreteszik a szőlőt. Nem csak azok a gazok, amelyeket már ismerünk, hanem vannak olyan betolakodók, amelyek úgy időközönként jönnek ránk, és lehet ilyen a büszkeség. Ezért mondja Isten igéje, hogy az alázatosoknak ad kegyelmet. Testvéreim, mi hogy látjuk saját magunkat? Nem-e a büszkeség sokszor környékez? Hogy mim van, mennyit dolgoztam, mit tudtam elérni, milyen a családom, milyen a vallásom, meg annyi mindent felmutathat az ember, amire azt mondja Pál apostol, ez kár és szemét. Vagy így látom ezt? Vagy pedig előtérbe vagyok, és hát mi kell valamit csináljunk. Ne legyen ez így az életünkben. Aztán a harag, ez is jelen volt az ő életében. Nagyon érdekes ez, ugye, hogy Mózesről azt olvassuk, hogy ő a földön a legszelidebb ember, mégis most megharagszik és felháborodik. Rájött ez a hiba, ez a bűn, ez a betegség most is. És így mondja az embereknek, hogy ti lázadók, és nagyon fel van háborodva, és haragszik. És ez is nagy bűn, testvéreim. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon, mondja Isten igéje. De sokszor nem így van az életünkben. Megtűrünk feszültségeket, megtűrünk terheket, haragot, meg nem értést. Nem rendezzük el. Felháborodottan szólunk. Ebből a haragvó lelkületből szólunk az embereknek, embertársainknak, talán a családba, talán a munkahelyen. Le kellene csendesedni. Ez lenne a megoldás. Mózes most elkapta a hív, és ebből a hívből szólt. Nagy bűne volt ez neki. Aztán a hitetlenség. Mondja is Isten igéje, mondja Isten Mózesnek, hogy nem hittetek. hogy mire gondolhatott Mózes akkor ott, ott a puszta, a nagy meleg, a homok, a sziklák, és akkor Isten oda küld, és azt mondja, hogy szólj, és akkor jön a víz, és lesz elég víz, hát hogy is lesz ez? És sokszor így vagyunk ezzel, testvéreim, valljuk be, hogy tudjuk, megértettük az Isten beszédét. Hogy bízzuk rá az életünket, tudjuk az Isten ígéreteit. És mégis nem valósítjuk meg az életünkbe, nem visszük be az életünkbe, nem állunk rá ezekre az ígéretekre. Nagy baj ez, mert ez megakadályoz a fejlődésben. Valahol megrekedünk, valahol megáll a lelki életünk. Mert azt mondja Isten ige, hogy az igaz ember hitből él. Hitből hitbe szól az Isten igéje, a beszéde. Tehát nem kell megállni, hogy elég most már. Nem, Pál apostol mindig azt mondja, hogy törekszek. És azt mondja az élete végén, hogy a hitet megtartottam. Vajon ott van-e bennem ez a hit, ez a gyermeki hit? Hogyha Isten mondta, akkor ő ezt valóra váltja. Nagyon komolyan gondolkodjak el ezen, testvéreim. A gyakorlati életünkben, hogy hogy van ez. Aztán meggondolatlan beszéd. A Zsoltárok könyvében azt találjuk írva ezzel a történettel kapcsolatosan, Meribá vizeinél is megharagították, és Mózesnek is baja támadt miattuk, mert megkeserítették lelkét, és meggondolatlanul szólt ajkával. Meggondolatlanul szólt Mózes. Nem történik ez meg az életünkben? Hogy most kell mondani valamit, tudjuk, valahogy olyan a körülmény. És nem tudtuk meggondolni, nem tudtuk megfontolni. Olyan jó az, amikor Nehémiás ott van a király előtt, és mielőtt szólna a királyhoz, a királlyal, előbb imádkozám a menny Istenéhez, azt olvassuk a Bibliában. És utána beszélt a királlyal. És elmagyarázta, hogy miért szomorú az ő ábrázata. Nem-e úgy van ez sokszor, testvéreim, hogy kiszaladt a számon, utána visszavenném. De már oda van. Már nem tudom megsemmisíteni. Elment a szó. És bár úgy szoktuk mondani, hogy a szó elszáll, de az nagy sebeket tud okozni, és megmarad az emberi emlékezetbe. És ezért nagyon vigyázzunk a családba. Mit beszélünk? Kiről beszélünk? Vagy kiről mit beszélünk? Mert Mózes odaállt a nép elé, és elmondta nekik, jó, ti lázadók! Hát akkor, amikor imádkozott éretük, amikor Isten azt mondta, hogy engedd meg, hogy a lázadó népe pusztítsam el, akkor Mózes oda megy, és védi őket, és azt mondja, hogy ez a te néped. Olyanok, amilyenek, de a te néped. Ha te elpusztítod őket, mit fognak mondani a környező népek? Hát nem tudta őket megtartani az Isten. Kihozta őket, és elpusztultak. Tartsd meg a te népedet. És most miért mondja ezt így? Meggondolatlanul szól. Nagy bűne ez a hívő embernek, és ez megakadályozhat a fejlődésben. Vigyázzunk szavainkra. Aztán azt is látom, testvéreim, hogy Mózes szokásokhoz ragaszkodott. Ugye tudjuk, hogy ez a második eset, amikor így ezt kell tegye, hogy a kősziklából vizet kell fakasszon. Történt ez akkor nyomban az egyiptomi kivonulás után. És akkor valóban Isten azt mondta, hogy fogd a botot, a pálcát, és üsd meg! És most Isten azt mondja, szólj! Nem kell megütni, hanem szólj! Most beszélj! Most más a módszer! De sokszor megvannak a szokásaink. Oda nőnek a szívünkhöz, hogy hát ez a menete. Jók ezek a menetek, biztos. Ezek a szokások. Mert jó szokásaink vannak. Minden bizonnyal, a Biblia olvasással, a bizonságtevéssel, a gyülekezeti rendel, jó rendel, testvéri közössége, nagyon jó dolgok. De a szokásokhoz nem kell nagyon ragaszkodni. Rugalmasak kell, hogy legyünk a szokásokkal kapcsolatosan. Mózes a botot fogta, és megint megütötte, és nem is csak egyszer, kétszer megsújtotta a kősziklát. Oda vágott. Azt mondta, ugyanúgy. És akkor, testvéreim, amikor ragaszkodunk ezekhez a szokásokhoz, akkor nagyon, de nagyon meg tudunk haragudni másokra, akik a szokásainkat átlépték, áthágták, másképp csinálták, és ez megakadályoz a fejlődésben. a harag, az irítség, az a feszültség, ami van bennünk, másképpen történt. Erre is vigyázni kell, mert Mózes ebben is hibázott. Aztán főleg tévtanítást gyanúsíthatunk az ő életében. Ugye azt olvassuk az Új Szövetségben, hogy a kőszikla kicsoda volt. Ott volt, de ki volt az? És azt mondja Pál apostol, hogy a kőszikla Krisztus volt. És amikor Isten elmondta, hogy a kősziklát egyszer meg kell sújtani, az egyszer s mindenkorra történt. Másodjára, vagy ezután csak szólni kell ez a kősziklához. A Krisztus egyszer s mindenkorra áldoztatott fel. Nem történik ez minden alkalommal. A Krisztussal beszélni kell. A Krisztussal lehet találkozni. És nem az én cselekedeteim által, nem az én jóságom által, nem azzal, hogy én mit csinálok. A Krisztus az üdvösség munkáját elvégezte. Tökéletes. Nem kell elvenni, nem lehet hozzátenni. Megsebesítetett Krisztus, meghalt egyszer s mindenkorra. Feltámadt megigazulásunkért. Ez egyszer történt, még egyszer nem fog megtörténni az Úr Jézus Krisztus golgotai áldozata. De beszélni lehet vele, és ezt lehet többször. Na ez az üdvösség útja. Elhinni, hogy egyszer s mindenkorra, és minden nap jöhetek hozzá. Mózes valahogy ezt egy kicsit felcserélte. És Isten azt mondja, ez nem helyes. És testvéreim, ez nagyon komoly dolog, amikor a téves felfogások, még a hajszálnyi eltérés van, a nagyon kicsi eltérés van, az is végzetes lehet. Az is végzetes. Ezért vegyük nagyon komolyan az Isten igének az igazságait. És ragaszkodjunk azokhoz. Higgyük el azokat teljes szívünkből. És mondom, testvéreim, az utolsó hibát, vagy Mózes bűnét, ami a lázadás. Ugye úgy olvastuk, Mózes mondja, hallgassatok ide, ti lázadók, de ez nem csak a Mózesnek a megállapítása volt, hanem maga Isten is így könyveli el ezt az egész történetet, főleg a 27. részben emeli ezt ki, 27. rész 14. versét olvasom, mert föllázadtatok parancsom ellen a cín pusztájában, amikor perlekedett a gyülekezet, és nem dicsőítettetek meg engem a vizeknél az ő szemük előtt, a Mérivá vizeinél Kádesben, a cín pusztájában. Lázadás. Amikor Isten ellen lázadtak. És miért lázadtak? Hát ugye, ahogy olvastuk itt, hát nincs vetés. Van gyenge a vetés, van nagy a szárasság. Ha itt nincs ese, itt nincs az se. Itt kicsi a nyugdíj, itt olyan adórendszer van, itt ilyenek az emberek, és zúgolódás, és panaszkodás, pedig az Isten keze volt velük. Az Isten járt velük, hát nem látták, saját szemeikkel láthatták a felhőoszlopot és a tűzoszlopot. Hát kellett ennél több? Isten eltartotta őket, minden nap jött a manna. Ehettek eleget, nem volt ilyen probléma, és Isten csodálatos módon gondot viselt ruháikról, a sarúról, meg mindenről, ami kellett nekik ott, volt. Isten adott nekik. Miért lázadnak? Azért, mert ilyen az emberi természet, és Mózes is ezt tette. Mózes is belevegyült ebbe a társaságba, és most ő is így teszi ezt. És nem helyes ez. Testvéreim, ha körülnézünk az életünkben, nagyon sok mindent kaptunk. Van. Adjunk hálát érte. És dicsőítsük az Urat. És legyen előttünk, testvéreim, az, hogy mi nem csak úgymond az Isten előtt éljük az életünket, bár ez a legfontosabb, de látják az emberek. És hogyha ezek a hibák ott vannak az életünkben, nem tudjuk az Isten szentségét, az Isten igaz jellemét az emberek közé vinni. Miért van annyi zűrzavar az emberek között, hogy hát hogy is van ez? Talán azért, mert nem képviselem igazán, nem látják meg az igaz Istent. Hogy megismerje, ez az örök élet, azt mondja az Úr Jézus, hogy megismerjenek téged, az igaz Istent. És Jézust, akit elküldtél. Mert annyi hamis felfogás van az Istenről. De mi az Isten szentségét, az igaz jellemvonásait kell az emberek elé ott leírjuk. Mózes ezt nem tudta tenni. Vajon én hogy vagyok ezzel? Vajon mi hogy vagyunk ezzel? Elakadtunk valahol? Érezzük mi úgy igazán a szívünk mélyén, a lelkiismeretünkben, hogy kellene több? Többet akar az Úr. Mint ahogy énekeljük abban az énekben, hogy az Úr többet vár. Többet vár. Fejlődj. Tegyem oda az életemet. És ha megláttam valamelyik bűnt az életemben, vagy másokat, amiket az Úr megmutatott ezen a délutánon, akkor valljam be, tartsak bűnbánatot, kérjem az Úr kegyelmét, és menjek előre, az Úr felé. Adjon az Úr erre kegyelmet nekünk. Amen. Istenünk, hálát adunk ezért a napért. Köszönjük, hogy közelségedbe, ígéd áldásaival tölthettük el. Kérünk, segíts meg, hogy ígédnek ne csak hallgatói, hanem megtartói is tudjunk lenni. Kérünk, hogy használj bennünket az emberek között, hogy bemutassunk téged, az igaz Istent, a te lelked erejével. Kérünk, hogy segíts meg erre, és áldjál meg, Uram, bárhol leszünk ezekben a napokban, hogy tudjunk rád mutatni és átvenni a te üzenetedet. Segíts meg erre az Úr Jézus nevében. Amen.